23. fejezet. Szerelmes földrajz. A felsorolást a szégyenkezés hagyatja velem abba. Neki lendülő tollamat az a pillantás állítja meg, melyet a könyvespolcra vetek, pontosabban a könyvespolcnak arra a részére, ahol a magyar költők versei sorakoznak. Amit én a lendület hevében megpróbálok kifejezni rosszul, ők remek művekben már régóta kifejezték pompásan. Ahogy végignézek a kötetek gerincén, Balassától egészen Babicsig fut a szemem. Ezekben a kötetekben benne van Magyarország. Fájdalma is, öröme is, múltja is, reményei, földrajzi képe is, tája is, folyói is, a magyar föld földrajzi valóságai is, csak úgy, mint a magyar lélek jellemvonásai. Egy futó számvetés is meggyőz arról, hogy a legnagyobb, mert legváltozatosabb, a legszebb, mert a legművészibben kifejezett Magyarország van itt. Tőlem egy kéznyújtásnyi távolságra a könyvtár polcain. Ha hátradőlök a székemen, és versorokat morzsolok a fogaim között, szobámba egyszerre fúj be a parti szél a Balatonról, egy hortobágyi vihar, kárpáti havazás, az erdélyi ősz, a dunai esti szél Budán, szóval az egész Magyarország. Csak olvasnom kell, és mindenhová elérkezem. A fölfedezés nem éppen az enyém. Csészabó László említi egy helyt, hogy Jókaiban meg lehet találni egész Magyarországot. Csodálatosan ismert minden zugot, azt is, amit soha se látott. Sajnálkozik, hogy nekünk nincs olyan kis könyvünk, mint Michelet Notre France, és ő írja le azt a szó összetételt, melynek átengedésével ez a könyv e címet kaphatta. Szerelmes földrajz. Másutt egy apró jegyzetében egy lélegzetre elsorolja, hogy a magyar költők és írók milyen szorgalmasan körmöltek Kárpát aljáról is. Így és Gyula is beszél arról, hogy a magyar várromok életüket Vörös Martinak köszönhetik, s hogy Petőfi egy hatalmas kézmozdulattal szinte egy csapása varázsolta az ország elé az Alföldet. Különben Petőfi és az Alföld kissé iskolássá nyűjt témáján kívül irodalmunk ismerői és vizsgálói mindmáig meglehetős közömbösen mentek el amellett, a csöppet sem jelentéktelen dolog mellett, hogy többek közt Magyarország képe is kibontakozik a magyar versek soraiból. A költők, miközben az országnak odaadták múltját, és felkorbácsolták, hogy fölmagasodjék jövője elé, miközben kifejezték a nemzet hagyományait, s képviselték a nép ügyét, miközben minden ritmusra megtanították táncolni a magyar nyelvet, s minden nemzet értékeit megszólaltatták magyarul, miközben egyszerre néztek nyugatra és keletre, visszafelé a múltba, s előre a jövőbe, amúgy mellékesen kirajzolták az ország képét is, szinte minden tájékát is, városait is, folyóit is, hegyeit is, dombjait is. A könyvek lapjairól változatos Magyarország lép elém. Érdemes-e előhívni e lapokról a magyar tájak képét? Mi értelme ennek? Egy francia alig ha kérdezné ezt, tudja, hogy Párizs épp úgy nem egészen Párizs Balzac nélkül, mint a Concord tér nélkül sem lenne egészen az, ami. Nézem a könyvsorokat, a régi kötések kopott barnáját, az ujjak rikítóbb színeit. Körülbelül a legokosabb, amit tehetek, ha elmerülök bennük. Magyarországban merülök el, egy tágas, gazdag, s az egyetlen édes, bár keser édes Magyarországban. A költők, ha így olvasom őket, nem élvezetre, nem harcra, nem örömre, és nem bánatra hívnak, hanem utazásra. Arra, hogy kövessem, mind foglalták el az országot. Másodszor ők a költészet szelíd hatalmával. Ehhez az úthoz nem kell úti ruha, bőrönd, vasúti jegy, pénz se kell hozzá. Megteheti egy beteg is, aki nem hagyhatja el ágyát. Egy rab is, aki nem hagyhatja el celláját. S mégis elvisz mindenhová Magyarországon, a magyar föld pompás és árva tájaira, városaiba épp úgy, mint falvaiba, völgyeibe épp úgy, mint népe közé. Nem kell hozzá más, mint egy térkép, néhány sor könyv, s iránytűnek egy kis szeretet. Kosztolányi még mottót is ad. A mély s a messze egy ütemre lüktet, és zúgni kezd a térkép tengere. Merre induljak? Legokosabb arra indulni, hol a legnehezebb feladat vár, a táj felé, mely mint egyforma és változás nélküli vidék él legtöbbünk képzeletében, mert a térkép is egy szín zölddel, alig árnyalt zölddel jelöl, ahogy egy szín kékkel jelöli a tengert, vagyis az ország közepe és szíve felé, az alföld felé. E tájon a magyar fül számára 100 évvel ezelőtt még nem zizegett a búza tengere. Tudták, hogy van, de nem tudták, hogy szép. Ezt Petőfi mondta meg olyan jól, hogy még Móricz Zsigmond is tőle tudja. Egyedül mentem, egyedül a kisfiú a nagy pusztán. Körös körül mérhetetlen, beláthatatlan síkság, mind megművelve, bevetve, gazdag termés, búzakeresztek végtelen sora. Én már akkor olvastam Petőfit. Édesanyámmal együtt olvastuk, s tudtam, hogy a puszta szép. Édesanyám külön megtanított rá, hogy szépnek kell tekinteni azt a tágas végtelenséget, amely vékony földből és óriási égből áll. Szabó Zoltán, Szerelmes földrajz. 24. fejezet. Egy fontos születésnap. Az Alföld az egyetlen nagy magyar tájegység, melynek tudjuk a születésnapját. 1844. október 5-e. Ezen a napon jelent meg Petőfinek az Alföld című verse a Honderűben. A lap címéről a korabeliek sok tréfát csináltak, többek között egy franciásat is. Honderű, egyenlő, ont de rű. Szó sincs róla, hogy eddig az időpontig az Alföld ne élt volna, ne lett volna meg. Valódi élete azonban ezen a napon vált láthatóvá. Az ország népének egy költő mutatta fel olyan ünnepélyességgel, ahogy a palota erkéjén az összegyűlt tömegnek régente felmutatták az újszülött trónörököst. Az Alföldet nem a gólya, hanem a költő hozta. Kestelve időzöm el a születés jó hírét hozó vers fölött. Ha először ritmusát, szívverését próbálom érzékeltetni, úgy érzem, mintha szél kapott volna el, mely hirtelen fölemel, majd lágyan leejt, a magasba kap, aztán tapintatosan elereszt. A vers első felében az emelkedés, ejtés, e változása szinte következetes. Először a Kárpátokra lendít, majd a síkságra szállat, aztán a felhők közelébe húz, majd kolompoló gulyák fölé ejt, odébb nyargaló ménesek futásával ránt el, majd a kalászos búza ringatózásával pihentet. E csupa mozgás, csupa futás versben a mozgás üteme egyre csökken. Az utolsó rebbenés a tájon, a szélfésülte nádból légi útra kelő vadludak száncsapkodása. A következő strófákban megáll a mozgás, mintha elpihent volna a hatalom, mely a költő lelkét ide rándította. Gulyákat mozgatott a síkon, méneseket futtatott a földön, búzát ringatott a lapájon, vadludakat vert fel a nádason. Három strófa pihenéssé váltja a mozgást. Egy dőlt kéményű csárdát látunk, melybe szomjas betyárok betérnek. Egy törpe nyírfa erdőt, hova fészkel a vércse. A szamárkenyér kék virágát, ennek tövéhez megpihenni térnek a gyíkok. A strófák első két sora egy-egy táji részletet mutat. A másik kettő az élőlényt, mely oda hazatér. A mozgás csendesülő, lassúbbodó ritmusán úgy érzi az ember az utolsó szakaszokat, ahogy a hajó fut be a szélverte hullámokról a kikötő, kisfodrú, majd egészen síma vizére. Az utolsó verszak otthont hirdető első soraihoz. Szép vagy alföld, legalább nekem szép. Itt ringatták bölcsőm, itt születtem. S végső nyugalmat hirdető utolsó soraihoz. Itt boruljon rám a szemfödél, itt domborodjék a sír is fölöttem. Úgy jut el az ember, mint aki hazatér. A mozgás fokozatos lassúbodását a tér fokozatos szűkülése követi. A kárpáti kezdet után a börtönéből szabadult sas, a lélek, először a rónák végtelenjét látja. E végtelenhez képest szűkül a látókör a következő képben. Ennek már van határa. S mosolyogva néz rám a Dunától a Tiszáig nyúló róna képe. A negyedik szakasz még pontosabb és szűkebb helymeghatározást ad. A Kiskunságban vagyunk. A tájat még egyszer kitágítja a ménesek futása, s aztán a szem a búzaföldeken át eljut a csárdáig, a nyárfa erdőig, az árvalányhaig, egyre meghittebb részletekig, ekkép lelkileg alaposan előkészítve érünk a tájról a szülőföldre. E szülőföld úgy ránt magához a vers egyre szűkülő köreiben, mint papírdarabkát az örvény. Nincs még leíró költemény, melynek sodra ennyire ellenállhatatlan lenne. Kisé naív és igen kevéssé kielégítő módszer lenne e tájnak csupán reális hitelességét bizonyítani, s a versről a tájra visszatalálni azzal, hogy fölemlítjük a vidék növényvilága, árvalányhaj, királydinnye, szamárkenyér, nyárfaerdő, nád, kalászos búza, állatvilága, tarkagyík, visító vércse, szálló vadludak, kolompoló gulyák, nyargaló ménesek, települési viszonyai, egy csárda és egy falut sejtető templomtorony, s lakói, szomjas betyárok és csikósok. Talán a legjellemzőbb mégiscsak az, hogy alig jelenik meg a tájon az ember, s alig tűnik elő, mindig a távolból, az emberi lakóhely. A vers mélyebb alföldiségét azonban nem ez adja, hanem pontosan az, ami magának a versnek legfőbb értékét teszi, a mozgás. Azok a fényképészek, akik az alföldet úgy akarják fényképezni, mint más tájaktól különböző tájat, rendesen úgy választják a fényképezés pillanatát, hogy valamiféle mozgást vetíthessenek a mozgásnak gátat nem állító föld fölé. Ezért sok az ilyen képeken a felhő, ezért készülnek esetleg épp olyan pillanatban, mikor vihar van indulóban, ezért fényképezik az alföld helyett szinte Petőfinek azt a vers sorát, mely méneseknek nyargaló futásáról beszél, ezért próbálják a búza szélverte hullámzását megörökíteni. Hát ösztönük helyes. Az alföldre képi értelemben nem annyira maga a búza jellemző, hanem még inkább az a szél, mely itt akadály nélkül fut végig a búzamezőkön. A síkságot, ha akarom, meghatározhatom így is. Síkság az a föld, mely nem vett gátat a mozgásnak. Mi a lényege még? Talán a korláttalanság. Két kiterjedése van. Az egyik, a végtelen, melyet akkor jár be a szem, ha előre tekint. A másik, az a két méteres távolság, melyet a pillantás a szemtől a földig befut. A szamárkenyér hűs tövében megpihenő gyíkokról a költő egyszerre a legvégtelenebb messzeségbe veti ki szemsugarát, jegyzi meg Horváth János az Alföld elemzése közben. Messze, hol az ég a földet éri, a homályból kék gyümölcsfák orma néz. Íme a kettős távlatnak, a legszűkebbnek és a legtágabbnak hirtelen változása. E mesterfogás korán sem mesterkélt, egészen természetes. Csak annyi mozdulatot kíván, amennyit a fej tesz meg, miközben tekintetét a földről a határ felé lendíti. Tulajdonképpen az egész vers nem más, mint a két távlat, vagyis az aprólékos természeti részletek és a nagy táji távolságok ritmikus váltakozása. Így lesz a kép kicsiben, s nagyban hitelessé. Szabó Zoltán, Szerelmes földrajz. 25. fejezet. Az alföldi nyitány. Zenekedvelők ismerik azt a várakozással és ígérettel telt pillanatot, mikor az új mű bemutatóján a karmester fölemeli pálcáját a darab kezdete előtt. A karmester kézmozdulatára pár másodpercnyi csend támad. Ez a röpke csend választja el a hangolást a zeneversenytől, a hangszerek kusza zörejét a felzendülő műtől. Petőfi, az alföldjének megjelenése erre a pillanatra emlékeztet. Ami előtte van, az hangolás, Tétova próbálgatása a hangszereknek. Ami utána következik, az már mű, az alföldet kifejező mű nyitánya. A hangolás a folyóiratokban zajlik. Az 1840-es évek folyóiratfajtája, a divatlap, tele van efféle kósza hangi csálásokkal, levelekkel, honi utazásokról való tudósításokkal, úti rajzokkal. Egyre másra jelennek meg alföldi képek, alföldi dalok, alföldi történetek, és Gál József egész futamokat játszik le a betyár motívumból. Ebből már a közönség is tud egyet, a Hortobágyi dalt. A Peleskei nótárius színpadi változatából kalandok, fordulások, utazási emlékvirágok próbálgatják az eljövendő tételeket ügyetlenül, például így. A szabadság szelleme maig len is él az Alföld síkjain. Bahogy Sándor becsüléséről biztosítja a Hortobágyot, s ekkor stílus virágainak folyondárjai alatt bizony kissé furcsa bókokat kap a déli báb, mely a káprázat bűbájos színpadján láthatatlan szálakon függ. A romantikus Jósika nagybőgője is megszólal, és eljátszik egy-két próbafutamot. A nádas mocsarakban a bölön tompa bődülése hangzott, s az arszlán Kuti Lajos csellója is próbálgatja későbbi szerepét, s érző népdalt fuvogat szaloni modorában. Mindez azonban csak tétova, bizonytalan próbálkozás. A dallam már készülődik, de még nincs mester, aki összefogja. Ha a 100 év távolából tekintünk vissza az Alföld irodalmi fölfedezésére, akkor az valóban egy nagy zenedarab harsány és patetikus nyitányaként hat, melyben a legkülönbözőbb hangszerek fölött Petőfi pálcája dirigál, s Petőfi művészete szólózik. 1848 körül már minden hangszer ugyanazt a dallamot játsza, csak különböző modorban, különböző hangon, ám az egész valami roppant harmóniává olvad össze. Petőfi hangja mellett aranyé, kisé halványabb ugyan, de ugyanezt a nótát fújja. Időnként tompa mondókája is kihallik az együttesből, s a kor legnagyobb regénye, a Falu jegyzője az Alföldön játszódik, alföldi hangütéssel kezdődik, alföldi fináléval végződik. Magas füvet kaszátlanul szárad el tövén, folyói nádas partjai között némán haladnak tovább. Te nagyszerűbb vagy a föld minden bérceinél, honom korlátlan rónasága, te párja a végtelen tengernek, zöld s határtalan, mint ő, hol a szív szabadabban dobog, s szemünk nem talál korlátokat. Nagy Ignácot Szű tanította játszani, de amit játszik, mintha láthatatlan vezényszónak engedelmeskedne, az Alföldön kezdődik, szúja rémségek előhangja, a síkság lápillidérce. Körülöttem bolygó tüzek emelkedtek, s változatos lidérci táncot jártak. S a másik szótanítvány, Kuti Lajos, kinek elegánsabb a frakja, tüzesebb a szeme, ügyesebb a keze, a maga rejtelmeit így kezdi el. Túl a rónát lepő öntéseken angol ló látszik nyargalni. Hátán karcsú lovagot repít, kinek körrajzát összeolvasztá a távolság. Hortobágyot özön borítá. Az ótestamentumi szűzvizen Isten lelke járt, itt döglött marhák, kószat tutajok, cibált szénakazlak, s megmosdatott utcák minden szemetje úszkált a haptalan síkon. És a nemzet nagy mesélőjének, az ekkor még ifjú Jókainak is az Alföld témára fut a vonója 1846-ban megjelent regényében. Merülj fel képzeleteimben, ifjú gondolatim bölcsője, kies Alföld! Terítsd ki lelkem szemei előtt végtelen rónáidat. Mutasd fel emlékemben déli bábos pusztád nagyszerű képeit s mezőidet, miknek láthatára nincs. az Alföldben Petőfi e karmesteri pálca lendítésében már szinte ígérkeznek a később hol innen, hol onnan felhangzó változatok. A visszatérő motívumok, a tengerség vidék, a szabadon szárnyaló tekintet, a ménesek futása, a búza ringatózása, a nád lebbenése. Ezeknek mindegyikét majd maga is lejátsza még újra. Ha ma hallgat az ember e 40-es évekből ellenállhatatlan erővel felzengő patetikus alföldnyitányra, nem tud szabadulni attól a képtől, hogy a zenekar karmestere és virtuóza egy szemében Petőfi. Az ő alakja hajladozik az együttes előtt, az ő művészete hozza egységbe a különféle hangokat, az ő kézlendítése indítja meg a hangoknak azt a zuhatagát, ami érezteti a hallgatóval, az országgal, hogy mi ez a síkság, az ország közepe, melyet eddig nem ismert senki, s melyről eddig főként azt tudták, hogy unalmas, s a legmagasabb pont rajta egy ökör, mint honi, s külföldi utazók írták.
Szerelmes földrajz. Szabó Zoltán könyvéből Havas Judit olvasott fel.